és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fönnállva a 235. számú énekünk első versét, majd leülve folytatjuk tovább az éneket. 235-ös számú énekünk első versét fönnállva, hallgass meg minket, nagy Úristen! És imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, te nagyon jól látod és tudod, hogy milyen szükségből jöttünk most is ide hozzád, mit hagytunk magunk között, magunk mögött, munkahelyünkön, otthonunkban, családunkban, szomszédságunkban. Te látod, Urunk, hogy talán családi szükségeink nyomorúságából, talán valami nagy szomorúságból, talán egy parázs vitából, egy ideges, rohanó nap forgatagából, egy betegséget hordozva jöttünk ide te hozzád. Urunk, köszönjük te neked, hogy közel vagy azokhoz, akik téged keresnek és hívnak. És köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te most is élsz, és a te egyetlen szavad és érintésed megoldást, gyógyulást, szabadulást hoz a mi számunkra. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te nem csak az örök haláltól szabadítottál meg bennünket a Golgota keresztjén, és te nem csupán a mi bűneinket akarod elvenni és eltörölni véred által, hanem mindnyájunknak itt ezen a földön egy szabad és boldog életet akarsz adni. Segíts, Urunk, hogy megértsük, hogy ezeken az estéken is nem csak az örök életről, hanem egy áldott, boldog, megszabadult földi életről is beszélsz nekünk. Segíts, Urunk, hogy felébredjen a szomjúság mindnyájunk szívében arra az életre, amit csak te tudsz adni. Urunk, hallgass meg könyörgésünket, és ígédben áld meg most bennünket. Mind ezekkel. Amen. Kedves testvérek, Isten ígéjének meghallgatása előtt az énekkar szolgálatát hallgassuk meg.
Oh,
Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a Kolossébeli gyülekezethez írott leveléből olvasom a második fejezet 6. versét. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust az Urat, aképpen járjatok ő benne. Kedves testvérek, én merem azt hinni, hogy azok a kedves testvéreink, akik talán első alkalommal jöttek el egy ilyen evangelizációra ebbe a gyülekezetbe, és talán az érdeklődésnek, a lelki életüknek a kezdetén tartanak, valami kereső vágy van a szívükben, bízom abban, hogy megértették azok a kedves testvéreink is, akik így jöttek ide, hogy a Szentírás szerint, Isten szerint a lelki élet nem azt jelenti, hogy olykor-olykor elmegyek a templomba. És a lelki élet és az Istennel és a Jézus Krisztussal való járás nem azt jelenti csupán, hogy úgy általánosságban hiszek Istenben, és vallom azt, hogy van valaki, aki teremtette ezt a mennyet és a földet. Merem hinni, hogy megértették a testvéreim azt, hogy itt sokkal komolyabb dologról van szó. Az igazi lelki élet az nem egy baj idején elmondott jaj Istenemet, és a szükség és a nyomorúság idején a templomba való eljárás jelenti, hanem ennél sokkal komolyabb dolog, sokkal áldottabb dolog, mint az ember első látásra gondolná. A hívő élet egy nagyon boldog élet, egy nagyon drága élet, és Isten szent lelke azt bízta rám, hogy aki felszínesen akarja élni a maga lelki életét, hívő életét, azt biztassam arra, hogy kezdjen el komolyan járni Jézus Krisztussal, mert csak úgy ismerhetjük meg őt igazán, ha vele járunk komolyan, napról napra, óráról órára. Hadd utaljak a tegnapi bizonyság tételemre. Tegnap a hitben való meggyökerezésről beszéltünk. Milyen fontos dolog, hogy az az ember, aki Istennel akar járni, és Jézus Krisztust akarja követni, hitben meggyökerezzen. Elmondottuk azt, hogy a meggyökerezés az értelemnek és a hitnek a tevékenysége. Meg kell először is, hogy ismerjen azt a fundamentumot, amit Isten elhelyezett, azt a biztos fundamentumot, amit Isten ennek a világnak adott, amiben mi beleereszthetjük a mi gyökereinket. El kell jutnunk, ahogy mondja Pál apostol, az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára. Meg kell ismernünk azokat a csodálatos ajándékokat, amiket Isten nekünk Jézus Krisztusban adott. Sok ember van, aki nem ismeri ezeket a drága ajándékokat. Sok ember van, aki nem is tudja, hogy tulajdonképpen mit is kellene hinnem igazán. Mibe is lehetne nekem igazán belekapaszkodni. Erről beszéltünk tegnap este. Ez azért nagyon fontos, testvérek, a hívő életben való meggyökerezés, mert a hívő életnek van két nagy ellensége. Az egyik nagy ellensége a mi hívő életünknek a bűn. Amikor valaki Jézus Krisztussal elindul, tapasztalja magában, tapasztalja életében, hogy beleesek újra a bűnbe. Tapasztalja keserűen azt, hogy nem lettem bűntelen. Sokan talán azt gondolják, hogy aki elindul Jézussal, bűntelen lesz. És keserűen tapasztalja az ember, hogy beleesek a bűnbe. A másik keserű tapasztalata a hitben járó embernek az, testvérek, hogy itt van a természetem. Itt van az én rettenetes természetem. amelyik újra meg újra előbukkan, újra meg újra kitör belőlem, újra meg újra előjön belőlem. Testvérek, ezzel a két kemény ellenséggel csak az az ember tud megbirkózni, aki a hitben már meggyökerezett. Ezért van szükségünk a hitben való meggyökerezésre. Megértsük azt, hogy az én bűneim, amikbe elbukok, és az én óemberi természetem, az én rettenetes természetem, az Isten előtt való helyzetemen semmit nem változtatnak. Az Isten előtt én megigazult ember vagyok az Úr Jézusért, az Isten kegyelméből, hitáltal, és ezen nem változtathat semmi. Az én bűneim és az én gonosz természetem, amelyik újra meg újra előtt, az állapotomon sajnos változtatnak, levernek, összetörnek, földre esek lelki értelemben. De a helyzetem az mindig ugyanaz marad. És ez nagyon drága dolog, testvérek. Hogy az Úr nem vetett el magától. Fölállhatok újra, megmaradhatok ő benne. És most ebben a ma esti igében, testvérek, miután felszólít bennünket arra Isten szent lelke, hogy gyökerezzünk meg a hitben. Gyökerezzünk meg abban a fundamentumban, amit Isten lehelyezett. Felszólít az ige, hogy most már induljatok el. Járjatok ő benne. A ma esti bizonyságtételemnek ez a címe, járjatok ő benne. Ez a felszólítás a Kolossé levélben, és több helyen is előfordul ez a Bibliában, ez a felszólítás a hívő ember életvitelére és élet irányára vonatkozik. Minden embernek van egy életvitele. Mindnyájan élünk valahogy. A hívőnek is van életvitele, és a hívő ember életvitelére, élet irányára mondja ezt a Szentírás, hogy ti járjatok ő benne. Tudnilik, Jézusban. Szeretném a testvéreknek most elmondani, hogy ez a kép, hiszen ez egy nem könnyen érthető kép, hogy járjatok Jézusban, járjatok ő benne, tulajdonképpen mit is jelent? Az ókori embert is, a különböző népekhez tartozó embereket is meg lehetett különböztetni a ruhájukról, hajviseletükről, szakálviseletükről, az öltözéküknek a formájáról. Ha valaki egy szakember egy régi képet, egy régi festményt, egy fára festett jelenetet megvizsgál, meg tudja állapítani, hogy milyen néphez tartozó embereket ábrázol. Mert annyira jellegzetes volt a külső viselet. Izraelben a zsidó embereket is meg lehetett pontosan különböztetni az ott élő nem zsidóktól. A zsidó embernek egészen más volt a ruhája, más volt a hajviselete. Meg lehetett különböztetni a papokat és azokat, akik nem tartoztak a papi rendhez. Mint ahogy a magyar, ami magyar népünk körében is, vannak olyan vidékek, ahol még mindig hordják a népviseletet, meg lehet különböztetni az embereket, milyen népcsoporthoz tartoznak, milyen vidéken laknak. Kedves testvérek, általában a ruha különösképpen is az ókorban, és különösképpen is érvényes volt ez a zsidó népre, a ruha kifejezte a belsőt, az ember jellemét. A hívő embernek is van ruhája, testvérek. A hívő embernek is kell, hogy legyen egy ruhája. A hívő embernek is van egy speciális jelleme, életvitele. A hívő embernek is van egy hívő stílusa. Jaj, ha nincs! Nagy baj, ha nincsen, kedves testvérek. Nagy baj, ha nincs a hívő embernek jelleme, speciális jelleme, életvitele, stílusa. És tulajdonképpen, amikor azt mondja az Isten igéje, hogy járjatok ő benne, járjatok Jézusban, azt érti alatta, hogy a hívő ember öltözze fel Jézus Krisztus jellemét. Jézus Krisztus életvitelét. A római levélben Pál egyenesen így mondja a rómaiaknak. Öltözzétek fel a Krisztust. Járjatok ő benne, ez azt jelenti, járjatok az ő ruhájában. Járjatok az ő jellemében. Kedves testvérek, amikor a hívő ember igent mond Jézus Krisztus személyére, az ő követésére, akkor tulajdonképpen a Jézus Krisztus ruhájára, a Jézus Krisztus jellemére is igent kell, hogy mondjon. Én most szeretném az első kérdést feltenni, testvérek, ami egy komoly kérdés. Ismerjük-e mi Jézus Krisztus ruháját? Ismerjük-e mi igazán Jézus Krisztus jellemét? Jézus Krisztus személyét? A Szentírás arra szólít fel bennünket, hogy nézzünk Jézusra. Sokszor mondja ezt a Szentírás nekünk. Nézzetek Jézusra. Gyönyörködjünk ő benne. Figyeljük őt. Szemléljük őt. És miközben szemléljük őt, azt mondja Pál, mi magunk is elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Miközben őt szemléljük. Csak néhány jellemvonását hadd említsek a mi Urunknak. Talán az egyik legdöntőbb, testvérek, ami az legszembe ötlőbb volt Jézusnál, ha találkozott vele valaki, a Jézus tisztasága. A Jézus tisztasága. Az ő hátsó gondolatok nélküli csodálatos jelleme. Hadd idézzem azoknak a testvéreknek, akik ismerik a Bibliájukat, azt a jelenetet, amikor a samáriai asszonnyal beszélget a kútnál Jézus. Milyen csodálatos testvérek, ahogy Jézus beszél ezzel az asszonnyal. Amikor Jézus ránézett egy hölgyre, egy nőre, nem jött soha egyetlen egy nő sem zavarba. Soha nem volt egyetlen egy két értelmű szava sem. Senkihez. Tiszta volt. Tiszta volt, amikor a más neműekkel találkozott. Csodálatos volt Jézus jellemében az ő szelídsége. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd, és alázatos szívű vagyok. Milyen megdöbbentő Jézusnak a szelídsége, amikor az ellenségeivel találkozik. Amikor találkozik Júdással. Barátom, miért jöttél? Milyen csodálatos a Jézus szelídsége. Azt írja róla az ige, hogy mint a bárány, néma volt, amikor ütötték és verték. Milyen csodálatos volt Jézus jellemében az ő alázatossága. Nem követelt az ő tanítványai között első helyet. Megmossa tanítványai lábát. Milyen csodálatos testvérek Jézusnak az egyszerűsége és mértékletessége. Öltözékében, evésében és ivásában, pénzzel való bánásmódjában. Milyen egyszerű tudott maradni, és milyen mértékletes tudott maradni. Csodálatos volt az őszintesége. Jézus soha nem hazudott. Még udvariassági hazugságokba se keveredett. Amikor meghívja Simon a házába, és bejön Mária, hogy megkenje Jézus lábait, Simonnak őszintén megmondja, mikor felháborodik Mária tettén és tékozlásán, Jézus olyan világosan megmondja Simonnak, hogy nézd, Simon, én ide bejöttem hozzád, és az én lábamat nem mostad meg. Nem udvariaskodik. Őszintén és szeretettel megmondja neki is az igazat. Milyen hallatlan türelmes Tamáshoz. Tamáshoz, a kételkedőhöz. Gyere ide, Tamás! Gyere ide, hozd ide a te kezedet, a te ujjaidat! És dugd az én kezembe és az én oldalamba! És ne légy hitetlen, hanem hívő! Testvérek, milyen csodálatos, amikor olvassuk róla, hogy lemondott az önmagához való jogáról. Azt írja róla a Filippi levélben Pál apostol által a Szentlélek, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett föl. Nem kereste a maga hasznát. Azt olvassuk róla, hogy engedelmes volt az atyának a halálig. Halálig. Elmondta, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, de mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Kedves testvérek, nem véletlenül mondja a Szentírásban a Szentlélek, hogy az Atya gyönyörködött Jézusban. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok! Testvérek, erre biztat az apostol itt a Kolossé levélbe, amikor felszólítja a hívőket, hogy ezt öltözzétek föl, fölöltözzétek az új embert, öltözzétek föl azért, mint Istennek választottai szentek és szeretettek a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza van, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is, mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, amely a tökéletességnek kötele. Kedves testvérem, ismered a Jézus ruháját? Ismered a Jézus ruháját? Hadd biztassalak erre, hogy ismerd meg a Jézus ruháját, amire azt mondja az ige, hogy öltözzétek fel. De szeretnék föltenni egy másik kérdést is, testvérek. És azt gondolom, hogy ez sokkal komolyabb kérdés. És ez a kérdés így hangzik. Mondd meg őszintén, tetszik neked a Jézus ruhája? Én azt gondolom, kedves testvérek, hogy ezzel érdemes lenne komolyan szembenézni. Tetszik neked a Jézus ruhája? Ez, amiről itt szó van. Ugye elénekeljük, sokszor elénekeljük, szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd. És amikor hazamegyünk, és a gyerek nem éppen úgy csinálja a dolgokat, mint ahogy mi megparancsoljuk, elúszik a szelídség, és elúszik az alázatosság. És oda van a türelmem, és eltűnik egy pillanat alatt a szelídségem. Testvérem, tetszik neked csak ugyan a Jézus ruhája? mert felöltözni azt jelenti, hogy én szívből igent mondok a Jézus ruhájára is. Testvérek, sok hívő embernek az a nagy baja. Azért nem megy a felöltözés, mert nem tetszik neki Jézus ruhája. A szíve mélyén nem tetszik neki Jézus ruhája. És erre nem tudott még igent mondani. Lehet, hogy Jézus személyére, a váltságra, a bűnbocsánatra, a boldog örök életre, az áldott életre igent mondtál, és igent mondasz újra meg újra. De újra kérdezem, hogy Jézus Krisztus ruhájára igent mondtál-e már? És kedves testvérek, mivel sok hívő keresztény ember a szíve mélyén ezzel a kérdéssel még nem számolt le igazán. Még nem gondolta át igazán, még nem döntött igazán, ezért tudja eladni neki az ördög azt a félelmetes divat ruhát, amivel minden hívőt megkínál, amikor azt mondja, nézd, nem lóghatsz ki a sorból a munkahelyeden, nem hagyhatod magadat, nem léphetsz ki a tömegből, nem léphetsz ki a családból, nem léphetsz ki abból a társadalmi kasztból, ahol tartozol. És így születik meg, kedves testvérek, egy ördögi divat áru, a tartaruha. A hívők tarka ruhája. Amikor belekeveredik a hívőnek a beszédébe, az a szóhasználat, amit a világ fiai használnak. Amikor a hívő Isten gyermeke létére úgy beszél, ahogy Jób mondja a feleségének, mint a bolondok közül egy. Úgy beszélsz, mint a bolondok közül egy. És kedves testvérek, milyen félelmes, amikor belekeverednek a mi hívő öltözékünkbe a kis hazugságok, a kis hamisságok elbeszéléseinkbe, a kisebb és nagyobb túlzások, pénzügyeinkbe, az apró, fel nem fedezhető csalások, kisebb vagy nagyobb csalások. Így alakul ki a tarka ruha, amikor a hívő belemegy, testvérek, a más neműekkel, az apró kis flörtökbe, az apró kis tisztátalanságokba, az apró kis elnézést kérek disznóságokba, az apró álnokságokba, az ellenséggel szemben való apró kis gúnyos megjegyzésekbe és gyűlölködésekbe. És kedves testvérek, olyan megdöbbentő, amikor a világ fiai között ott van egy hatalmas sereg, a hívők serege a tarka ruhában, amely testvérek mindennél jobban virít. Mert testvérek, ha egy hívő Isten gyermekeként jár és él, ezt egy idő után legyintenek rá és megszokják. Ha a világfiai élnek a maguk módja szerint, ezt is mindenki megszokja. De arra, testvérek, amikor a hívő a szájával mondja a szöveget, és az élet egy más dallamot játszik, amikor Jézusról beszél a tisztáról és a szentről, és közben tarka ruhába jár, ezt testvérek, kiírít ezer ember közül is. Pedig a Biblia sehol nem beszél tarka ruhásokról, testvérek, hanem fehér ruhásokról. Fehér ruhás tömegről. Testvérek, csak ugyan komolyan el kell csendesednünk. Hogy állunk mi ezzel a tarka ruhával? Amikor hívő emberek és hívő testvérek, nincs kétségünk arra nézve, hogy elfogadták Jézus Krisztus váltságát. Hívő testvéreink balatoni csodavillában laknak. Meg két, meg három autó is van a családban. És az ország egyik legtöbbet szolgáló evangélistája egy rozsdás Trabanton csoszog. Testvérek, egy kívül álló ezt látja, akkor azt veszi észre, hogy itt egy hatalmas, tarka ruhás tömeg van ebben az országban. Testvérem, te milyen ruhába jársz? Olyan jó lenne tükörbe nézni ma este. Olyan jó lenne föltenni a kérdést, és engedni, hogy a szívedig jusson, hogy te tulajdonképpen, aki ide eljöttél ma este, eldöntötted-e már, hogy te kinek akarsz tetszeni? Kinek akarsz te tulajdonképpen tetszeni? Testvérek, amíg ezt nem tisztázza egy hívő ember, nincs tovább lépés a hitben. Nincs tovább lépés a hitben, amíg ezt nem tisztázza valaki. Hogy kinek akarok én tetszeni? Ezért mondja az apostol, járjatok ő benne. A rómaiaknak, azt írja a Rómában élő hívőknek, ne szabjátok magatokat e világhoz. És kedves testvérem, én arra szeretnélek biztatni, hogy ha Isten lelke meg tudja ítélni a tarka ruhádat, akkor ne szégyeljél beiratkozni egy szabász tanfolyamra, de ollót is vigyél magaddal, hogy amit le kell vágni, mert a mintára nem illik rá, mert a mintáról lelóg, azt le tud vágni. Egyértelműen és határozottan, és ha kell, akkor váltsál ruhát. Amiképpen vettétek Krisztus Jézust az Urat, aképpen járjatok ő benne. Járj ő benne, testvérem, hogy ott lehess majd, abban a fehér ruhás tömegben, abban a megszámlálhatatlan sokaságban, akik pálma ágakkal kezükben éneklik a bárány énekét, mert ott fehér ruhások lesznek. Amen. Testvérek, az énekkar szolgálatát hallgassuk még meg imádság előtt.
Jesus.
Fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Urunk, ma este újra kérdeztél bennünket, válaszút elé, döntés elé állítottál. Köszönjük te neked, Urunk, hogy te olyan türelmesen tudsz hallgatni és várni a mi válaszunkra. Segíts, hogy senki ne kerülje ki közülünk a válaszadást kérdéseidre. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy szívből meg tudjuk útálni tarka ruhánkat, kétszínűségünket, kétfelé sántikálásainkat. És könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy le tudjuk vetni mindazt, ami előtted utálatos. És segíts meghozni azt a döntést, minél több szívben, Urunk, hogy mi csak neked és egyedül neked akarunk tetszeni. Szabadíts meg az embereknek való tetszeni vágyástól. Szabadíts meg, Urunk, az emberek véleményétől. Szabadíts meg, Urunk, ennek a világnak bennünket sokszor folytogatóan körülvevő erejétől és kínálatától. Urunk, tedd szabaddá a szívünket, hogy lehessünk tiszta és szent gyermekeid, akik ebben a világban téged szeretnek, téged hordoznak, benned és veled járnak. Urunk, kérünk téged, hogy segíts határozottnak lenni, nem csak akkor, amikor másról van szó, hanem adj nekünk elszántságot és határozottságot, önmagunkkal is szembefordulni, amikor rólunk, ami megítélt természetünkről van szó. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy a veled való járásban olyan sok öröm van, olyan sok áldás van. Segíts, Urunk, hogy legyen vonzó a mi számunkra veled járni tiszta és szent életben. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Amen.